Folyhoz az Uram, mert fogadhatod odat. Így mondom, mert magam rég annak életem, hadd járjak utadon, hadd várjam igi odat. Ő szívvel szüntelen, ő szívvel szüntelen, minden parancsodat. Egy vágyat adj nekem, hogy halljam és kövessem. Szent igazságodat, Szent igazságodat, nincs oly tudó sehol, ki megtanít utadra. A bölcs nem fejti meg törvényedet sosem. Te fejted meg nekünk, te szíveknek adja. Kinek szavát lesem, kinek szavát lesem, te nagy csodáidról már fenn szóval beszélnek, és bennem érdetik felséges rendedet. Ha nem te szólsz, Uram, a szó fülik, ha érhet. De szívig nem mehet, de szívig nem mehet. Szólj, szólj, én Istenem, szól hangodból a jóság. A lelkem megfeszül, s a hallásban segít. És szódban meglelem az örökké valóság. Jó édességeit, jó édességeit, szólj és szitítsd a bút, mert bú és kín gyötörne. Szólj, hogy legyen szabad, írd gyógyító erő. Szólj dicsőséged úgy, még szebben tündököd. És mindörökkenül, és mindörökkenül.
Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, a Te szabad teremtő szó, a Te szabad világosságot gyújt a sötétségbe, megtisztítja az ember gondolkozását, érzéseit, egész életét. Aki befogadja a Te szabadat, az életre támasztod általa. Aki napról napra táplálkozik a Te szabadból, az etetet táplálod és erősíted általa. Aki a Te szabadra figyel, annak fegyverként adod a szájába és a szívébe a te szavadat, hogy védekezzen minden gonoszság ellen, minden kísértő gondolat, külső és belső támadás ellen. Urunk, és köszönjük, hogy a te szavad gyógyír is, és a mi lelki sebeinkre tapaszt, a mi nyugtalanságunkra vigasz, a mi szomorúságunkban felüdülés. Mert ha te szólsz, Uram, akkor a te jelenlétednek bizonyosságában vagyunk. Ha te szólsz, Uram, akkor a kérdéseink, a gyötrelmeink, az aggódásaink mind békességé változnak. Ha te szólsz, Urunk, akkor a küzdelmeinkből, vesztesekből győztesekké válunk. Ha te szólsz, Urunk, akkor minden jóra fordul. Urunk, kérjük, hogy a mai estén is szólj hozzánk, mert a te szavad a legnagyobb szükség a mi életünk számára. Amen. Isten igéjét a Prédikátor könyvéből olvasom, a Prédikátor könyve 8. részéből. Felolvasom a 8. részt az összes versével együtt. Kicsoda elég bölcs, és ki tudja megmagyarázni a dolgokat. A bölcsesség derűssé teszi az ember arcát, és kemény arcvonásai megenyhülnek. Szerintem a király parancsát meg kell tartani, már csak az Istenre tett eskü miatt is. Ne hagyd el őt elhamarkodottan. Ne állj rá semmi rosszra, mert mindent meg tud tenni, amit akar. Mert a király szava hatalmas, és kimondhatná neki, mit művelsz. Aki a parancsot megtartja, nem ismeri meg a veszedelmet, mert a bölcs ember tudja, hogy eljön az ítélet ideje. Minden dolognak megvan az ideje, amikor megítélik, mivel elhatalmasodott az emberi gonoszság. Senki sem tudja, hogy mi fog történni, mert ki tudná megmondani neki, mi hogyan lesz. Az ember nem tudja hatalmában tartani a szelet, bezárni sem tudja a szelet, és senkinek sincs hatalma a halál napja fölött. Háború idején nem engednek szabadságra senkit, és a bűn nem menti meg azt, aki elkövette. Ilyeneket láttam, figyelmemet azokra a tettekre irányítva, amelyeket olyankor követnek el a nap alatt, amikor az egyik ember a másik ember rovására hatalmaskodik. Így láttam, hogy a bűnösöknek temetést rendeznek, amikor meghaltak, de eltávolították a szent helyről azokat, akik becsületesen éltek, és elfelejtették őket a városban. Ez is hiába valóság. Mivel nem ítélkeznek hamarosan a gonosz tettek fölött, ezért van tele az embereknek a szíve gonosz törekvésekkel. Úgyhogy a vétkes százszor is követhet el gonosz tettet hosszú időn át. De én mégis tudom, hogy az Isten félőknek lesz jó dolguk, mert őt félik. A bűnösöknek azonban nem lesz jó dolga, és élete nem nyúlik hosszúra, mint az árnyék, mivel nem féli az Istent. Van ilyen hiába valóság is, ami a földön történik. Vannak igazak, akikkel úgy bánnak, mint a bűnösökkel, és vannak bűnösök, akikkel meg úgy bánnak, mint az igazakkal. Azt mondom, hogy ez is hiába valóság. Ezért az örömöt dicsérem, mert nincs jobb dolog az ember számára nap alatt, mintha eszik, iszik és örül, és ez kíséri munkáját egész életen át, amelyet Isten adott neki a nap alatt. Azután arra irányítottam figyelmemet, hogy megismerjem a bölcsességet, szemügyre véve azokat a foglalkozásokat, amelyeket úgy űznek a földön, hogy az embereknek sem éjjel, sem nappal nem szállhat álom a szemére. Úgy láttam, hogy az ember nem képes kiismerni Isten sokféle tettét, azokat a tetteket, amik a nap alatt történnek. Az ember ugyan fáradozik azon, hogy kikutassa, mégsem tudja kiismerni. Még ha azt mondja is a bölcs, hogy már tudja, akkor sem képes kiismerni. Csodálatos, hogy ez az egész ige szakasz, ez a 8. rész egy keretben van. Az első gondolat arról szól, hogy kicsoda bölcs, és ki tudja megmagyarázni a dolgokat, és az utolsó versben pedig ez van írva, még ha azt mondja is a bölcs, hogy már tudja, akkor sem képes megismerni, akkor sem tudja igazán. Én azt hiszem, hogy a mi életünkbe is eljön, vagy már el is jött az az idő, ami eljött Izrael életébe is, hogy a törvény tisztelő, egyszerű, kegyes emberek is találkoztak a görög kultúrával, a görög szellemiséggel, a filozófiával, azzal az emberi vágyal, hogy a létező világot megmagyarázza, értelmezze, logikus egységbe foglalja, megmondja, hogy minek mi az oka, mi mivel van összefüggésbe, hogyan kapcsolódnak a dolgok egybe és az egész, hogyan működik, mint rendszer. Eljutott ez a gondolkozás, ez az irányzat, Isten népéhez is, a görög gondolkozás, és ők is egyre jobban keresték és kutatták, hogy mi a gondolatnak a mélysége, mi az Isten akaratának, a világ menetének a legmélye, hogy függenek össze a dolgok, miből mi következik. És én azt hiszem, hogy mindannyiunk életébe már eljött ez a szakasz, vagy néha teljesen váratlanul ránk tör, úgy érezzük, hogy sötétségben járunk, nem értjük az összefüggéseket, tisztázni kellene a dolgokat, le kéne konkretizálni, hogy emiatt lett ez, amiatt lett az, és így tovább, és így tovább. Tegnap a Sziget csoporton Szentai Péter tartotta az alkalmat, és többek között felvetett egy olyan kérdést, hogy Istennek konkrét jele az, hogy az ő autóját a háza előtt kirabolták. Teljesen kirabolták az autóját, pedig ő nem rabol senkitől, és pont aznap volt, a testvérek emlékeznek az útmutatóba egy ilyen iget, talán ez pont hétfőn volt, hogy senki se lopja meg és csalja meg az ő embertársát. Ezt az igét olvasta a reggeli csendességbe, majd kiment, és ott találta az autóját teljesen kifosztva. És elgondolkozott, hogy milyen furcsán vannak a dolgok, Uram, én most borultam le előtted, és most látom a te igédből, hogy felhívod a figyelmet, hogy még véletlenségből se okozzak senkinek se kárt vagy megütközést, és akkor kimegyek, és látom, hogy valaki pedig nekem óriási nagy kárt okozott, aljas módon. Hogy vannak a dolgok? Mi ebbe Istennek a jele? És mi az, ami tanulság? Mi az, amit megérthetünk belőle, és mi az, amit nem? Sokan egyes római katolikus magyarázók közül a Prédikátor könyvét párhuzamba állítják Jób könyvével. Jób és barátai ugyanis ugyanezt a kérdést teszik fel, sok-sok évszázaddal azelőtt, mi az értelme a dolgoknak? Van-e haszna, hogyha az ember Isten szerint él, vagy az Isten gyermekeivel minden ugyanolyan rosszul történik, mint azokkal, akik elhagyják őt? Milyen kézzelfogható gyümölcse van az Isten szerinti életnek? Hogy teljesednek be az Isten ígéretei az Isten gyermekei életébe? Hogyan lesznek ők áldottabbak, mint mások? Vagy ha éppen baj, veresség, kudarc éri őket, akkor miért történik mindez? Az új szövetségben egy kicsit másképpen vetődik fel a kérdés. Amikor Pál azt írja a gyülekezetnek, hogy még vagyonotok elrablását is örömmel fogadtátok, akkor a mai hívő embereknek meg kell, hogy reszkessen a szíve. Még vagyonotok elrablását is örömmel fogadtátok. Így kezdődött a keresztény életük. Megtértek, frissen hívőké lettek, és erre mi volt Isten válasza, hogy megengedte, hogy mindenükből kifosszák őket. Ha azt gondolnánk, hogy Istennek talán jobban kellett volna vigyázni ezekre a fiatal hívőkre, nehogy megbotránkozzanak, vagy nehogy elforduljanak az Úrtól, mert hát most milyen reklám ez, vagy milyen bemutatkozás, hogy ahogy a hit útjára lépnek, egyből mindenük oda lesz. Hogy lehet az, hogy Anániás és Szafíra, akik alapjába véve jót akartak, mert igen nagy összeget ajánlottak fel a gyülekezet megsegítésére, a szegények javára, majdnem mindenüket odaadták, igaz, hogy rosszul állították be, de hogy ezért Isten őket halállal sújtja. Nem túl kemény ez, nem túl durva, nem kellene talán finomabban csinálni. És Jobbnak is kérdései voltak. Én Isten szerint éltem, mindenben törekedtem az alázatosságra, a mindenható előtt és a bűngyűlöletre, és most elveszítve minden vagyonomat, gyermekeimet és a jövőmet, itt ülök a porba, vétlenül megalázottan, kiszolgáltatottan, telve betegséggel, kapargatom magamat, és úgy érzem, hogy Isten, aki eddig mindenem volt, és aki által biztonságban éreztem magamat, nagyon távol van tőlem, és nem válaszol az én kérdéseimre. Pedig kérdések vannak, nagyon sok kérdés. Úgy kezdődnek a kérdések, hogy hogyan tudunk bölcsességet kapni, hogyan tudjuk megérteni az Isten akaratát, hogyan tudjuk megérteni az ő dolgait. Egy másik könyv, a rövid bevezetés a Bibliába azt mondja, hogy a Prédikátor könyvének a központi gondolata nem is az ember bölcsesség keresése, nem is a Jób könyvével áll párhuzamban, hanem a központi gondolata ennek a könyvnek Isten mindenhatósága, Isten szuverenitása. És tulajdonképpen ugyanerre a gondolatra jutottunk a keddi szigetcsoport beszélgetésben. Lehet-e azt tudni, kell-e tudni, hogy mi miért történik az életünkben? Mindent kell-e, hogy pontosan megmagyarázzunk és megtudjunk Istentől? Igen, testvérek, lehet tudni sok esetben, kell is tudni, nagyon helyes, ha figyelünk és kérdezzük Istent. De nincs jogunk Istent sem vallatni, sem számon kérni. Ha Isten nem válaszol, akkor nem válaszol. Ha Isten nem magyarázkodik, akkor nem magyarázkodik. Ő a mindenható Isten. Avagy mondhatja az agyag az ő alkotójának, miért formáltál engem ilyenre? Olyanra formálja, amilyenre akarja. A Prédikátor könyve végig vizsgálja a dolgokat, az élet folyamatait, a személyes életet és a társadalmi életet, és valahogy egy döbbenetes ellentmondással találkozik. Azzal, hogyha jobban megkapirgatjuk, megkapargatjuk a dolgokat, nem olyan egyszerűen van, mint ahogy mindig is gondoltuk, hogy az igaznak minden sikerül, minden javára van, egyből a következő lépésbe, a bűnösök pedig azon nyomban elnyerik büntetésüket, és a végén happy end van. Hanem úgy van, hogy a bűnösök nagyon sok bűnt követnek el, mert ki van tolva az ítélet ideje, és az igazakat pedig nagyon hamar elfelejtik, és még a sírjaikat is a szent helyről kiteszik, hogy bűnösöket temessenek oda, olyanokat, akik nem ismerték az Istent. És ki ne tapasztalná meg ezt a munkahelyen, hogy sokszor azt, aki durván könyököl, másokat lejárat és gonoszkodik, azt felemelik, kitüntetik, megjutalmazzák, míg aki alázatosan, szorgalmasan dolgozik, az sokszor elfelejtik, és azt se tudják, hogy mit tett le az asztalra. Ki ne ismerné azt a szabályt a hétköznapi életből, hogy akinek nagy a szája, az tud érvényesülni, aki meg csendben van, azt meg abból is kiforgatják, ami az övé. Nem erről szól-e tulajdonképpen a tévé, hogyha bekapcsoljuk a hírek, hogy vannak emberek, akik hatalmaskodnak, és lehet nekik, és vannak olyan emberek, akik kis emberek, szerényen élnek, és megisszák a hatalmaskodók hatalmasságának, dühének minden hátrányát. Ha két politikai érdekcsoport összecsap, és egymást túllicitálva ígérgetnek, vajon nem az egyszerű emberek isszák meg a levét? Ha két ország vezetősége hajba kap és háború tör ki, vajon nem az egyszerű emberek vonulnak be és adják az életüket ezért vagy azért a gondolatért, amelynek semmi értelme nincs? Ha egy csomó fegyvert nem lehet eladni, és egy gyáros úgy érzi, hogy ha nem tud túladni ezen a rakományon, akkor óriási nagy deficitbe kerül, akkor nem az egyszerű embereket fogja rávenni arra, hogy egymás bármilyen okból kifolyólag kezdjék lövöldözni, és egymás halomra gyilkolják, csak hogy elfogjanak a fegyverek. És azt kérdezzük, hogy hol van Isten, aki mindezt engedi? Hol van Isten, aki megengedi, hogy Ukrajnába, ahol olyan szegénység volt az elmúlt időben is, hogy nagyon sokszor kikapcsolták a villanyáramot, és egy nap csak 2 vagy 3 óráig volt elektromosság, akkor megfogták az egyik államtitkát, amit Izraelbe készpénzbe több millió dollárt akart betenni a saját nevére a bankba. És azt mondjuk, hogy lehet az, hogy az egyik embert lehet a végtelen nyomorúságba tartani, aki becsületesen dolgozik és szeretne istenfélő hívő életet élni, a másik gonosz ember pedig hihetetlenül meggazdagodik, és mindenkinek a szemei rajta vannak. Milyen tanácsot ad erre a Prédikátor könyve? Testvérek, az első tanács, amit ad az egész könyv összefüggésével, hogy a kulcs, a megoldás kulcsa nem nálunk van. Nem az emberi bölcsesség fejti meg a világmenetét. Nagy tévedésben van az, aki mindent ért és mindent tud, hogy hogy folyik a világban. Mert egyetlen egy személy tudja, hogy mi miért úgy van, ahogy van. Mi miért úgy következik, ahogy következik, ez pedig a mindenható Isten. És ő nem tartozik elszámolásra, hogy elszámoljon nekünk, hogy mi miért úgy van. Az őt keresőknek és az ő gyermekeinek nagyon sokszor megjelenti titkait, megmutatja szándékait jó előre, bele láthatnak az ő csodálatos terveibe, hogy az Úr Jézus mondta, hogy a szolgák nem tudják, mit cselekszik az ő uruk, de titeket nem mondanak szolgáknak. De az egész rendszernek a titka el van rejtve Istennél. Egy napon majd, amikor oda kerülünk az Úr színe elé, akkor majd hiszem, hogy meg fogjuk érteni. Át fogjuk látni, és kimondhatatlanul magasztaljuk a mindenható Istent. Addig pedig kérdéseink vannak. Pál apostol azt kérdezte magába Istentől egyszer. Uram, hogy lehet, hogy az én népem, a zsidó nép, akik szerelmetesek az atyákért, akiké a kiválasztás, akiké a törvény, akik a te utaid szerint akartak élni, akik között olyan emberek vannak, akik az egész életüket a Tóra tanulmányozására és megvalósítására szánták, hogy lehet, hogy ők elutasítják a te egyszülött fiadban az üdvösséget, és kivágattatnak a szent fából? Hogy lehet, Uram, hogy a pogányok oltattatnak oda bele? Akik nem keresték a te országodat, akik nem törekedtek megnyerni a te jó indulatodat. Hogy lehet, Uram? De Pál apostol nem azt mondja, hogy ha ez így van, Uram, akkor meg vagyok sértődve. Akkor összezavartad a te nagy tervedet. Eddig arról volt szó, hogy a te választott népeden mutatod meg a dicsőségedet. Mi ez a váltás? Tévedés, félrecsúszott a te ügyed. Sokan így gondolkoztak az apostolok között is eleinte. Nem Isten akaratát meglátva, római levélbe felkiált, hogy milyen csodálatos Isten tanács végzése. Hogyha a zsidóság elvettetése, a pogányok hitre jutását munkálta, akkor mennyivel inkább nagyobb lesz a dicsősége Istennek, amikor majd újra megtalálja és felkarolja őket. Hogy Isten tervébe ez mennyire beleilleszkedik, még ha elsőre ellentmondásosnak is tűnik, és érthetetlennek is látszik. Konkrétan, rátérve erre a 8. részre, meglátjuk benne azt, hogy Isten az ő gyermekeit a világ nagy dolgaival kapcsolatban alázatra inti. Nem nálunk van a kulcs. Nem nálunk van a megértésnek a fő gondolata vagy ötlete. Meg kell alázkodnunk, és ki kell mondanunk, Uram, én nem értek semmit. Rá vagyok szorulva a te kegyelmedre, a te magyarázatodra, a te vezetésedre. Én előttem összefolynak, összekeverednek a dolgok, de ha te az igéd által mutatod az utat, akkor látom, hogy merre kell menni, és akkor eligazodok ebben a világban. És megmutatja azt is, hogy a kulcs a mindenható Istenben van. Mert a könyv legvégének az utolsó gondolata ez, hogy mindezt hallva a végső tanulság pedig ez, féld Istent és tartsd meg az ő parancsolatait, mert ez minden embernek kötelessége, mert az Isten minden dolgot megítél, akár jó, akár gonosz az. Nos, testvérek, ebben a 8. részben beszél arról, hogy a királyhoz hűségesnek kell lenni. Azt gondolnánk, hogy ez a mai életben már abszolút nem aktuális, főleg nem Magyarországon, nincs is király. Azonban arra gondoltam, hogy Istennek az a különös kegyelme és munkája, hogy az ő gyermekeit a helyükre állítja. És ha valakit Isten beállított egy helyre, akár egy családba, akár egy munkahelyre, akkor attól függetlenül, hogy ott éppen nagyon jól alakulnak a dolgok, vagy nagyon rosszul, Isten vezetését, Isten akaratát látva ki kell tartania. Tulajdonképpen arról van szó, hogy egy ember oda kerül a király mellé, és lehet, hogy nem ért egyet a királlyal. Lehet, hogy inkább azt mondja, a lázadóknak van igazuk, meg kellene változtatni a dolgot. De Isten oda helyezte őt a király mellé, akkor ő neki az a dolga, hogy szolgálja a királyt, és nem azt, hogy lázadjon ellene. Mert Isten a királynak adta a tekintét, és előbb-utóbb számon is kéri, hogy az őtőle, a mindenhatótól kapott tekintély ellen Istennek a gyermeke lázadt-e, vagy szolgált-e. És testvérek, itt már nagyon aktuális a gyülekezet életbe is. Isten megadja a gyülekezet életbe is azokat, hogy kiknek milyen tekintélyük van, milyen ügyekbe hordoznak felelősséget és döntéseket Isten szín előtt. ha beállított minket Isten ebbe a gyülekezetbe egy helyre, akkor minden esetben, amikor előjön belőlünk egy csomó kérdés, értetlenség, akkor két választásunk van. Vagy megalázkodva Isten előtt imádkozunk a dolgokért és szolgálunk a magunk helyén, vagy kezdünk lázadozni. A mi felettünk levő emberi tekintélyek ellen, és tulajdonképpen rajtuk keresztül a mindenható Isten ellen. Ugye milyen mindennapi ez a dolog? Amikor mi egy gyülekezetbe szolgálunk, vagy egy munkahelyen, vagy egy családba tevékenykedünk, akkor mi nem elsősorban a felettesünknek szolgálunk. Nem elsősorban annak az embernek szolgálunk, aki éppen hallja a mi bizonyságtételünket, vagy látja azt, hanem mi mindig a főnökhöz, a legnagyobb főnökhöz tartozunk. Mi nem azért vagyunk ott, mert ott praktikus, vagy ezer ok van, hogy elmenjünk, vagy ezer ok, hogy ott maradjunk. Egy dologért vagyunk, mert a mindenható Isten odaállított bennünket. És az ő szavára megyünk tovább, vagy az ő szavára maradunk, függetlenül attól, hogy ki mit mond. Amikor teológus voltam, nagyon sok problémám volt a teológiával, nagyon-nagyon megviselt, rettenetes volt az a légkör, ami ott volt, a tanításokkal nem értettem egyet, és nagyon-nagyon elbizonytalanított egy csomó dologba. És ezt tudták rólam, hogy én nem tudom elfogadni azokat a dolgokat, amiket ott tanítanak, ellenállok, nem veszem át, egész más véleményem vagyok. És egyszer odajött egy negyedikes, egy ötödikes, együtt ebédeltünk, és tudta, hogy mi a véleményem, és azt kérdezte, hogy ha te ennyi mindennel nem értesz egyet, ennyi mindenben más véleményem vagy, akkor miért nem mész el a teológiáról? Már összevesztél ezzel a professzorral, azzal a professzorral, nem sokkal egyszerűbb volna egy másik helyre menni, máshol keresni az utadat. Aztán azt mondtam neki, hogy egy hívő ember nem mindig azt csinálja, amihez a legnagyobb kedve van. Nem mindig arra megy, ahol úgy érzi, hogy na, itt a legkényelmesebb, itt aztán majd jól fogom érezni magam. Nem mindig arra megy, amerre Isten vezeti őt, amerre Isten vonja az ő szívét előre. Nehézségek vannak, hát ez vele jár az úttal. Az Úr Jézus sehol nem ígérte, hogy nem lesznek nehézségek. Vele jár, és jó dolog kitartani, mert Isten a hűséget, a hozzávaló hűséget mindig-mindig megáldja. És itt előre szeretnék mutatni az új szövetségre is egy kicsit, mert ugyanígy gondolkoznak ma az emberek. Jézus Krisztusé minden király uramon, de milyen könnyű hűtlen lenni Jézus Krisztushoz. Mert késik az ítélet, nem azonnal ítéli meg Isten a dolgokat, hanem ad kegyelmi időt. És testvérek, mit tesz a legtöbb ember a kegyelmi idővel? Ki használja, hogy minél több bűnt kövessen el? Hát nem ítélte meg Isten ezt a gonosz szót, hát nem ítélte meg ezt a gonosz tettet, akkor így tovább. Olyan nagy probléma az, amikor valaki vak, amikor Dávid előzetett Jeruzsálemből az ő fia által, olyan sokan Dávid ellen fordultak, hogy nem király többé. Isten nem váltotta le Dávidot, testvérek. A fia fellázadt ellene, és el kellett hagyni a trónt, de Isten nem váltotta le. De sokan azt mondták, leváltotta Isten. És kezdték szidalmazni, kezdték kővel dobálni, átálltak Dávid ellenségeinek az oldalára, és amikor Dávid visszakerült a királyságba, milyen nagy nyomorúságba kerültek ezek az emberek. Ami Urunk, az Úr Jézus Krisztus most a történelemben egy olyan időszakot adott, mikor az ő királyi uralmát nem mindenki előtt nyilvánvaló, látható formába gyakorolja. Most mindenki lehet hitetlen, istentelen, istenkáromló, bemondhatja az ország egy vezető ember, hogy imádkozás az nem használ semmit, bemondhatja. Isten nem némítja meg, nem csapja agyon egy villámmal, megtehetné Isten, nem teszi. De eljön a számonkérésnek az ideje. És ez nekünk, az Isten gyermekeinek, a világ érthetetlen kesze, kusza, szövevénye között is kell tudni, hogy a mi Úrunk eljön, és akkor az igazság, az ő gyermekeinek az igazsága és joga felragyog, mint a napfény, a bűnösök ítélete pedig eljön. Mi hívő emberek, a jövőbe előre tekintő hívő emberek vagyunk, hogy jön vissza a mi Úrunk, és mi az ő fogadására készülünk. az istentelenek pedig az ítéletre készülnek. Napról napra gyarapítják az ő gyalázatukat, istentelenségüket, de eljön az ő veszedelmük. Testvéreim, beszél erről az ige, hogy vannak bűnösök, akik nagy dicsőséget nyernek, és vannak igazak, akiknek a csontjait és a hamvait is eltávolítják a szent helyről. Ha végig nézzük a történelmet, akkor sokszor azt találjuk benne, hogy a történelem lapjain a legnagyobb gazembereknek a tettei és élete vannak megörökítve, míg a sok igaz emberről említést sem tesznek. Amikor a történelmet leírják a tankönyvekbe, akkor sokszor az éppen aktuális irányzat, rendszer meghatározza, hogy valakiről jót írnak, vagy rosszat írnak, aki a múltban élt. Szinte minden király átiratta a történelmet annak idején, hogy az ő ősei, az ő királysága tündököljön legfényesebben, és azt gondolják a későbbi korok, hogy ő volt a legnagyobb, a legokosabb, a leggazdagabb, a legerősebb király. És ezt a mai napig is így gyakoroljuk. Szeretjük a mi jelen pillanatnyi helyzetünkből, hatalmunkból, dicsőségünkből nézni az egész világot, az összes többi embert. A mai nap én nagyon jól vagyok lelkileg. Nagyon jól állok minden tekintetben, semmi probléma nem nyomaszt, én vagyok a legnagyobb király. Milyen szomorúsággal nézek a többi gyötrődő, küszködő hívő emberre. Még itt tartotok, testvéreim. Hát bárcsak eljutottatok volna már oda, ahol én tartok a király. És másnap Isten megaláz bennünket, és összetörődtek vagyunk. És akkor meg úgy tekintünk fel a többi emberre, hogy bárcsak egy kicsit olyan lehetnék, mint ő. Egy lépéssel előrébb lennék, ne volnék ilyen végtelenül elveszett és ilyen végtelenül nyomorult. Isten az ő gyermekét erre is rá szeretné nevelni, hogy bár itt a világban sokszor nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy tervezzük. Sokszor nem olyan konkrétan jönnek meg a jónak a jó gyümölcse és a rossznak a rossz gyümölcsei, vagy nem mindenki számára láthatóan fizet meg Isten az igazaknak igazsággal, a bűnösöknek pedig büntetéssel, de mégis Isten igazságos, és nem felejtkezik el a dolgokról. Egyszer arra gondoltam, hogy mi milyen gyorsan elfeledkezünk a bűneinkről. Ez csodálatos dolog, hogy milyen gyorsan el tudunk felejtkezni a bűnökről. Az igaz tetteinket még évek múlva is tudjuk, hogy kinek mit adtunk, kivel voltunk kedvesek, kivel tettünk jót, ki van nekünk lekötelezve. De az, hogy kit bántottuk meg, kinek tettünk rosszat, azt egy pillanat alatt elfelejtjük. Már egy hét múlva nem is emlékszünk, egy nap múlva nem. Lehet észre se vesszük. Isten nem felejti el azonban. Ki lehet az igazaknak a sírjait is venni a szent helyről, de Isten elől az igazakat senki el nem veheti. Testvérek, ez olyan csoda, nem? Hogy itt a földön történhet Isten gyermekeivel bármilyen megaláztatás, hátratétel, igazságtalanság. Boldog, aki Jézusért szenvedi, mert nem veszti el az ő jutalmát. Istennél nem vész el, amit Istentől kaptatok. Ami mennyei kincs, az senki el nem rabolhatja tőletek. Ezért állítja szembe az Úr Jézus a földi kincseket, amit bármikor elveszíthetünk, a mennyei kincsekkel, amit soha senki el nem vett tőlünk. Testvérek, csak az a kérdés, melyiket gyűjtjük. Azt, amit bármikor elveszthetünk, vagy azt, ami mindig a miénk. Igen, ha meglátjuk Isten útjait, akkor mindig békesség és nyugalom tölti el a mi szívünket, és Jézus Krisztus személye és Isten üdvözítő terve mindig megerősít. Ha azonban a világ útjaira figyelünk, a világ problémáira és kérdéseire koncentrálunk, annyira elbizonytalanodunk és összezavarodunk, hogy a végén azt se tudjuk, hogy hol áll a fejünk. Ismerik a testvérek ezt? Én mondok egy ilyen példát, amelyik kérdést vet fel, a másik testvér mond egy olyan példát, ami megint egy kérdést vet fel, a harmadik egy harmadik szempontból vizsgálja, és a végén úgy össze vagyunk zavarodva, hogy egy nagy csapás és nagy csomó szerencsétlenség vagyunk. És úgy érezzük, hogy hát Istenem, ki tudná ezt a végtelen bonyolult világot megfejteni, és el vagyunk keseredve. De csodálatos módon, amikor Isten igéjét kezdjük tanulmányozni, és az igét nézzük, akkor egyszer csak az igéből Isten megvilágítja ezt a dolgot is, meg azt is. Mindig azt, amit meg kell értenünk, mindig azt, amit szükséges látnunk és tudnunk, ahhoz, hogy az ő dicsőségére engedelmesen élhessünk. Testvérek, amikor a Prédikátor könyve befejeződik, és amikor összefoglaljuk a mondani valóját, akkor az a mondani valója, hogy mindent megvizsgált, mindent kikutatott, de a világon semminek nincs értelme, és az ember élete is csak egy hiába valóság. Az a szó, amit hiába valóságnak fordít, a Károli fordítás, és ez az új fordítás is, az tulajdonképpen olyat jelent, mint egy tűnő pára, egy lehellet, egy semmiség, amivel a keleti emberek nagyon gyakran az emberi élet mulandóságát, törékenységét, porszem voltát fejezték ki. De testvérek, ez a helyes hozzáállás az élethez. Hogy soha el ne feledkezzünk a magunk életének mulandó, porszem, törékeny voltáról. Erről soha el ne feledkezzünk. Soha ne gondoljuk, hogy mi tartjuk a kezünkbe a világot, meg az eseményeket, meg nálunk van a megoldás kulcsa, meg majd én megmondom, hogy mi hogy lesz. Az Úr őrizzen meg bennünket ettől. Elég nekünk, a kis törékeny, porszem életünk van, és olyannak látjuk magunkat, amilyennek Isten alkotott. De amellett, hogy magunkat ilyen törékeny, önmagába értelmetlen, porszem életeknek látjuk, kell látnunk a mindenható Istent, akinek a személye értelmet ad ezeknek a kis porszem életeknek, amelyek önmagába értelmetlenek. Az ember élet önmagába olyan rövid, olyan törékeny, olyan semmit mondó. De a mindenható Isten kezébe ez a törékeny, semmit mondó élet egy gazdag gyémántá, egy csiszolt drága kővé lesz, amelyet az ő szent templomába majd beépít, amely az ő dicsőségére fog ragyogni örökkön örökké. Ennek a könyvnek, amikor olvassuk, lássuk mindig a tanulságát, ami porszem, önmagunkba való, hiába való és értelmetlen voltunkat. Az Isten mindenhatóságát, akinek a szeretete és egyszülött fia által a mi életünk értelmet, célt nyer. Boldog az az ember, aki ismeri a mindenható Istent, aki bemeri ismerni, hogy ő milyen porszem, kicsi, apró, és a mindenható Istenre bízza az ő életét, aki Jézus Krisztus által szerető atya. Amen. Imádkozzunk. Uram, sokszor bevalljuk neked, hogy irigykedve nézünk a nagyokra, a sikeresekre, azokra, akiknek a világ tapsol, akiknek van pénzük, van elismertségük. Urunk, bevalljuk, hogy sokszor minket, a te hívő gyermekeidet is kísért az, hogy egymást különböző magas polcokra tegyük, és magunkat meg egymás felé helyezzük. Urunk, megalázzuk magunkat te előtted. Minnyájan por és hamu vagyunk. A mi életünk a te kegyelmed, s Jézus Krisztusban megmutatkozott szereteted nélkül értelmetlen, törékeny, pára és lehellet. Urunk, bocsáss meg, hogy mégis annyira fel tudunk fuvalkodni. Olyan nagyra tartjuk magunkat. Annyiszor azt hiszük, hogy a mi kezünkben van az életnek a kulcsa, és majd mi rendelkezünk, majd mi irányítunk, majd mi meghatározunk dolgokat. Urunk, szeretnénk megtérni ebből a mentalitásból, és kimondani, hogy Urunk, szeretnénk, ha mindig a mi életünkbe te irányítanál, te határoznál meg, te vezetnél minden dolgot, minden utat, minden döntést, minden cselekedetet. Urunk, add, hogy minnyájan ki tudjunk tartani ott, ahol vagyunk. Ne fuvalkodjunk fel a megaláztatásokkor, ne keseredjünk el a kísértéseknek, vagy éppen a kudarcoknak az idején, hanem a te küldő, elhívó, helyreállító szavadra figyelve ki tudjunk tartani a megjutalmazás a te eljövetelednek idejéig. Urunk, kérjük, hogy könyörülj meg rajtunk, hogy el ne keseredjünk, el ne bizonytalanodjunk végképpen a világ gonoszságát és igazságtalanságát látva. Te tudod, Uram, hogy hányunknak fáj ez a sok-sok társadalmi, világméretű elnyomás, gonoszság, kizsákmányolás, és hányunknak fáj az, hogy nem tehetünk ellene igazán semmit. Urunk, a te kezedben van a világ. Te arra irányítod a vezetők szívét is, amerre akarod. Úgy szeretnénk kérni, hogy könyörülj meg ezen a teremtett világon. Hadd minél több embernek, hogy te hozzád forduljon, és nem maga akarjon irányítani és uralkodni, mert úgy csak pusztítanak és gyötörnek másokat. Urunk, köszönjük neked, hogy bármennyire is porszem és önmagában törékeny a mi életünk, te Jézus Krisztusban elhívtál, értelmet és célt adtál nekünk. Uram, legyen áldott a te kereszted, legyen áldott a te Golgotán kihulló véred, amely által megvásároltál magadnak, amely által hihetetlenül felértékelted a mi életünket, és amely által bebizonyítottad, hogy bármi kis apróságok vagyunk, mégis a te szemedben drágák vagyunk, kedvesek és becsesek. Urunk, úgy szeretnénk kérni, hogy add meg a mi lelkünkbe az alázatos szívet, és a téged dicsőítő indulatot, az életünk minden dolgában a te dicsőségedet keressük. Először a te országodat és igazságodat, és aztán pedig el tudjuk fogadni, hogy te mindent megadsz nekünk, amire szükségünk van. Urunk, legyen tiéd a dicséret, a dicsőség és a hálaadás, mert nagy vagy te mindenek felett. Amen. Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen.